Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye áldotta ezt a mostani Isten tiszteletünket, hogy valóban minden őre elmutathasson. A 453. számú énekünkkel dicsérjük Isten. A 453. számú énekünk első verszakával. Örök Isten, merre, merre vagy? Drága testvérek, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Mózes első könyve 26. fejezetének 1-től 6-ig, 12-től 19-ig, valamint 24-től 30-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Mózes első könyvéből a 26. fejezetből szemelvényesen. Először tehát az első 6 verset hallgassuk. Majd éhínség támadt az országban, az első éhség után, amely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Gérárba, Abimélekhez, a filiszteusok királyához. Mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta: ne menj le Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked. Maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak. Mert neked és utódaidnak adom mindezt a földet, hogy megtartsam az esküt, amellyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak. Megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak adom mindezt a földet, és utódaidban áldás nyer a föld minden nemzetsége. Mivel hallgatott Ábrahám a szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Izsák pedig Gérárban lakott. 12-től 19-ig terjedő verseket olvasom. És vetett Izsák azon a földön, és termett neki 100 annyit abban az esztendőben, mert megáldotta őt az Úr. És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett. Volt neki számos apró és nagyobb jószága és sok cselédje, és ezért irigykedtek rá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, melyeket atya szolgái Ábrahámnak, az ő atyának idejében ástak, a filiszteusok teleszórták földdel, és eltömték. Majd ezt mondta Abimélek Izsáknak: menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunk. Elment azért onnan Izsák, Gérár völgyében vonta fel sátrait, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák a kutakat, amelyeket atyának, Ábrahámnak idejében ástak, és amelyeket Ábrahám holta után betömtek a filiszteusok. Azokkal a nevekkel nevezte azokat, amelyeket atya adott nekik. Izsák szolgái pedig ástak egyszer a völgyben, és ott élő víz forrására akadtak. 24-től 30-ig terjedő verseket olvasom. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: Én vagyok Ábrahámnak, atyádnak Istene. Ne félj, mert veled vagyok, megáldalak, és megsokasítom utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épített azért ott, segítségül hívta az Úr nevét, és fölvonta ott a sátrát. Izsák szolgái pedig kutat ástak ott. Abimélek pedig elment hozzá Gérárból barátjával, Ahuzattal és Pikollal, a hadvezérével. Izsák ezt mondta neki: Miért jöttetek hozzám, hiszen gyűlöltök engem, és elüsztetek magatok közül? Ők pedig azt felelték: Látván láttuk, hogy az Úr van veled, és mondtuk: Legyen esküvés közöttünk, köztünk, és te közötted, kössünk veled szövetséget, hogy nem illetsz minket semmi gonosszal, amint mi sem bántottunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól, te már az Úr áldott embere vagy. Akkor megvendégelte őket, ettek és ittak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jeltek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 135. zsoltárunk eléneklésével. A 135. számú énekünknek mind az 5 verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Áldjátok az Úr nevét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy színed elé járulhatunk ezen a vasárnap reggelen. Olyan jó, hogyha ott volt bennünk a vonzódás, ott volt bennünk a vágy. Jó lenne ma találkozni újból az Úrral, itt a templomnak megszentelt csendjében is. Hiszen ismét ő hordozott bennünket. Ismét az ő kegyelme, szeretete, jósága adta meg nekünk mindazt, amire testünknek és lelkünknek szüksége volt. Ő az, aki utat ad lábunk alá. Tudja azt, hogy milyen ösvényen akar bennünket vezetni, milyen úton akar bennünket megáldani. Mi az, amit eseményként el akar hozni a mi életünkbe, azért, hogy általa formáljon és neveljen bennünket. Reád tekintünk hát, Istenünk, és a te nagy nevedet magasztaljuk, azért, aki vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha nem sodrottunk el tőled, mert a világ mindig be akar szippantani bennünket a gondok, félelmek, aggodalmak, vagy sokszor szívünknek olyan vágyai, amelyek nem tőled valók. Elvinnének messzire, olyan távoli vidékre, ahol megszegényedne, és eltorzulna a mi életünk. Olyan jó, hogy fogod a mi kezünket, azért, hogy megmaradhassunk melletted. És olyan jó, hogyha ezen az úton ott vannak az utitársak, ott vannak azok a szerető szívek, akikkel egy családban, egy fedél alatt élhetünk, és olyan jó, hogy mindent megoszthatunk, örömöt és bánatot, küzdelmet, célba érkezést. Mert így a terhek feleződnek, az örömök pedig megsokasodnak. Köszönjük, hogy nálad most is kész van a bűnbocsánat, hiszen gyarló emberek vagyunk. És attól tudatosodjon bennünk az, ami ellened való törekvés, ami kényelem szeretet, önzőség, vagy olyan rejtett vétek, amit észre sem veszünk, de amit a te világosságod meg tud mutatni, és a te bűnbocsátó kegyelmed meg tud azoktól tisztítani. Így ad, hogy az Isten tiszteleti óra végén tisztább lélekkel távozhassunk el innen. Köszönjük, hogy ott vagy a mosolyban, de köszönjük, hogy ott vagy a szenvedéseinkben, próbatételeinkben is. Könyörgünk most különösképpen azokért a testvérekért, akiket súlyos kereszttel látogat. Lehet testük egészsége roppant meg, és ezzel kínlódnak. Te légy támaszuk, segítőjük, Istenünk. Vagy ott vannak azok, akiknek lelkében van inkább szenvedés, akik valamilyen veszteséget vagy eseményt szenvedtek el, ami összetörte szívüket. Te rakd össze újból a darabokat, te gyógyítsd a sebeket, a hegeket, és add, Istenünk, hogy újból tudjanak remélni, tudjanak föltekinteni reád, és újból örülni neked is az életnek. Könyörgünk, Istenünk, hogy te légy az, aki most megáltasz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy imádkozhatunk azokért is, akik nem keresnek téged, mert azt gondolják, hogy egyedül boldogulnak, amíg egyszer nem jutnak csődhelyzetbe. Találd meg őket a magad eszközeivel, Istenünk, és fordítsd az ő szívüket is hozzád, és add, hogy ez az óra valóban megszentelt legyen. Úgy szóljon az ének, úgy hangozzék az imádság, olyan legyen az ige hirdetése, és olyan legyen annak az ígének befogadása is. Köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy itt lehetünk mi is. Tedd áldottá számunkra ezt az órát. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 453. számú énekünk harmadik verszakával. A 453. számú énekünk harmadik verszakát énekeljük, amely így kezdődik, de az ige a te hatalmad, hirdet téged, Uram, legjobban. Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Mózes első könyve 26. fejezetének 29. vers második felében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Mózes első könyvéből, a 26. fejezetből, a 29. vers második feléből. Hallgassuk meg figyelemmel. Te már az Úr áldott embere vagy. Te már az Úr áldott embere vagy. Úgy gondolom, testvéreim, alig van olyan igehirdetés, amiben ne hangzana el ez a kifejezés, hogy áldás. De annak ellenére, hogy ennyire gyakran használjuk, most ha azt mondanám, hogy ki a maga számára fogalmazza meg, hogy mit is jelent ez az áldás, akkor talán jó néhányan a jelenlévők közül bajban lennénk, és keresnénk a szavakat. Azonban ez a most felolvasott bibliai szakasz minden ilyen elméleti meghatározáson túl, gyakorlatilag egy ember életében mutatja meg azt, hogy miben is nyilvánul meg Istennek áldása. Ezt a tükröt szeretném most elétek tartani, nyilván úgy, hogy ebben a tükörben önmagunk életét és önmagunk életének áldás hordozását is megláthatjuk. Izsákról van szó az előbb felolvasott bibliai történetben, és arról olvasunk, hogy a filiszteusok, az egykori ellenségei állapítják meg róla azt, amit az ige szakaszunkban így hallottunk, éme az Úrnak áldott embere vagy te. Nagyon érdekes, testvéreim, hogy az ellenségei, a filiszteusok veszik ezt észre az ő életében. Észreveszik azt, hogy Izsák életében van valami többlet, amelyet hordoz magán a hétköznapokban, de az ünnepnapokban is, és amelyet így foglalnak össze, hogy te az Istennek áldott embere vagy. Na, mit láthattak ezek a filiszteusok, miben érzékelhették az áldásnak ezt a megnyilatkozását? Először is abban érzékelhették, hogy Izsák életében jelen volt egy csendes és folyamatos gyarapodás. Gyarapodott anyagiakban is, több volt a szolgája, több volt az állatállománya, több volt a termése is, a gabonából való termése, és aztán azt is láthatjuk, hogy gyarapodott lelkiekben is. Tehát azt mondhatnánk összegezve, hogy külső és belső gyarapodás volt jelen Izsák életében. Ezt látták a filiszteusok. Pedig egyáltalán nem volt ez természetes, hiszen a leírásból tudjuk azt, hogy igencsak nagy szárazság volt azon a vidéken. Az időjárási körülmények, a külső körülmények nem feleltek meg mindennek. Éppen ezért nagyon sokan leköltöztek délre, Egyiptomba, ahol volt víz, ahol volt gabona, könnyedebben meg lehetett élni, és már-már Izsák is gondolkodott azon, hogy lemenjen délre. Családjával együtt. Mielőtt azonban ezt megtette volna, azelőtt az Úristen megállítja, és azt mondja, hogy nem, ti nem mehettek le, hanem nektek itt kell maradnotok. A többiek azt csinálnak, amit akarnak, de én a te őseidnek megígértem, meg a te utódaidnak, hogy ezt a földet nektek adom, én itt akarlak téged látni, itt akarlak téged megáldani, és hűségben megtartani. És az a csodálatos, testvéreim, hogy Izsák nem kezd el vitatkozni az Istennel. Nem kezd el jó tanácsokat osztogatni. Hogy Istenem, mi lenne, hogyha a B tervet? Vagy mi lenne, hogyha a C tervet követnénk? Nem ezt teszi Izsák, hanem csendben engedelmeskedik, és helyt ül. Külső körülmények más mutatnak. Szárazság van a vidéken, Izsák azonban engedelmeskedik, vet, és százszorosát aratja. mert az Isten áldása előtt nincs akadály. Külső körülmények talán más mutatnak, de az Úristen ezeken felülemelkedik, és az övéit megáldja. Ennek a feltétele, testvéreim, mindig az, hogy engedelmeskedünk, és komolyan vesszük az Istennek a szavát. Készek vagyunk azt megtenni. Hadd vonatkoztassuk ezt önmagunkra. Ha a külső körülmények nem egyeznek meg azzal, amit az Úristen ígéretként elhelyezett az életedbe, kész vagy-e mégis megtenni? Ismerjük Noénak a példáját. A külső körülmények nem azt mutatták, hogy özönvíz fog jönni, és mégis kész volt bárkát építeni. Ott van-e bennünk ez az engedelmesség? Az, hogy komolyan veszem az Istennek szavát, még ha a külső körülmények mást mutatnak is. Tudjátok, testvéreim, azt tapasztalom, és ne sértődjön meg senki, hogy a templomba járó embereknek jókora része nem csendben engedelmeskedik az Istennek, hanem csendben szabotálja azt. És még nyugtatjuk is a lelkiismeretünket, hogy én aztán eljöttem a templomi istentiszteletre. Én aztán végighallgattam az ige hirdetést. Én aztán hallottam az Istennek szavát. Csak éppen nem vettem azt komolyan, és nem engedelmeskedtem. Tudjátok, nagyon sokszor az engedetlenségünk miatt szárad el, és sikkad el az Istennek áldása a mi életünkbe. Csak akkor áld meg bennünket, hogyha hűségesen és készségesen betöltjük azt a szót, azt az isteni akaratot, amit akár ezen az Isten tiszteleten megértettünk. És azért el kell mondanom a testvéreim, hogy jó néhány ember életében látom ezt, hogy annyira szépen gyarapodik az élete. Nem nagy lépésekben és nem látványosan, de fokozatosan ezt a gyarapodást, ezt a töbletet lehet látni. Anyagiakban is. Hogy megvan a mindennapi betevő palatom, hogy talán sikerült megépíteni egy házat, sikerült azt berendezni, sikerült a terveimet megvalósítani, ha nem is mindegyiket, de azokat, amire az Isten bólogatott, és amire azt mondta, hogy igen, ezt meg lehet tenni, ez jó, az mégiscsak megvalósult. Meg lelkisíkon is gyarapodnak emberek. És ezt olyan jó látni, hogy ma több vagyok, mint 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Lehet, hogy valaki ezt a gyarapodást a szeretetben éli át. Hogy igazából ma már könnyedebben el tudom viselni azt az embert, akit 5 évvel ezelőtt nem tudtam volna. Vagy áldozatkészebb módon tudom szeretni a másikat. Vagy lehet, hogy ez a gyarapodás a hálaadásnak a síkján jelenik meg, hogy ma már nem megyek el közömbösen a dolgok mellett. Ma már nem veszem mindent olyan természetesnek, mint annak előtte. Hanem ma már hálát tudok adni az egészségemért is, meg az anyagi javaimért is, meg azokért az apró örömökért is, amelyeket az életutamon elhelyez. Lehet, hogy valaki ezt a gyarapodást az ima életében tapasztalja. Ma már nem rendezem el 2 percen, mert jól esik az Istennel lenni. Jól esik vele beszélgetni, meg az imacsendben jól esik megérteni valamit az ő szavából, az ő akaratából. Vagy az is lehet, testvéreim, hogy ezt a gyarapodást a látásnak a síkján tapasztaljuk meg. Ma már nem olyan felszínes, nem olyan kapkodó, hanem átható, mélyebb és távlatosabb. Mert az Isten fénye belevilágított az életembe. És most már mélyebben látom az eseményeket, meg a kapcsolatokat. Áthatóbban. Most már felülről, távlatosabban látom életemnek a dolgait. És érzem, hogy ebben gyarapodtam. Vagy lehet, hogy ezt a gyarapodást olyan módon éljük át, hogy könnyedebben tudunk tűrni és várakozni. Lehet, hogy korábban olyan sziszifuszi emberek voltunk. És ma már meg tudunk állni. Ma már ki tudjuk várni azt, amíg az Úristen jónak látja, és lássa azt, hogy az ígéretet beteljesítse a mi életünkben. Testvérem, lehet, hogy azt tapasztalod, hogy szárazak a körülmények. Lehet azt éled át, hogy a külső körülmények nem arra mutatnak, hogy az Isten bármit is tenne a te életedben. És ha mégis tapasztalod életednek bizonyos területén, hogy gyarapodtál, akkor az mindig az áldásnak a jele valamiképpen. De még egyszer hadd hangsúlyozzam, ennek a feltétele az engedelmesség, és az, hogy komolyan veszem az Istennek szavát, az Istennek megértett akaratát, és kész vagyok azt megcselekedni. Másodszor mit láthatnak a filiszteusok a gyarapodáson túl? Látják azt, hogy Izsák lelki örökséggel bír. Egyik alkalommal megszólal az Úristen, és ezt mondja neki, én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene, ne félj, mert én veled vagyok, megáltalak téged, megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért. Figyeljük csak meg, veled vagyok, megsokasítalak téged, megáldalak téged, nem önmagadért, hanem a te atyádért, Ábrahámért. Olyan szép a Szentírásnak ez az összefüggése, hogy tudnélik, nem önmagáért áldja meg őt, hanem az Úristen mindig úgy cselekszik, hogy számba veszi az ősöknek az életét, nem felejti azt el, hanem az ő engedelmességükért, az ő hitükért valamiképpen kész bennünket ma megáldani. Vagyis, hogy te ma azért is tapasztalhatod az Istennek áldását, mert valamikor a múltban voltak olyan ősök, akik úgy cselekedtek, hogy az Istennek jó tetszését váltották ki. Tizedik parancsolatban is ez úgy van megfogalmazva, hogy az Úristen, akiket szeret, azokkal irgalmasságot cselekszik. Irgalmasságot cselekszem ezer ízlen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mennyire szép ez, hogy ezer ízlen akar bennünket megáldani. Hogy vannak olyan őseink, akiket ismertünk, vagy ismerünk, és vannak olyan őseink, akiket már nem, de akiknek a hitéért, az engedelmességéért ma átélhetjük ezt a gyarapodást, ezt az áldást. Másfelől pedig, testvéreim, ez felelősségre is int bennünket. Nagyon szép ez a láncolat, az áldásnak ez a láncolata, és vigyázzunk, testvéreim, hogy úgy éljünk, úgy higgyünk, úgy engedelmeskedjünk, hogy aztán a mi hitünkért a következő nemzedéket is megárthassa az Úristen. Nehogy a te láncszemed legyen gyenge. Nehogy éppen a te hitetlenséged miatt szakadjon meg az áldott láncolatnak ez a folyamata. Adjunk hát másfelől hálát az Úristennek ezen az Isten tiszteleten azért, hogy voltak valamikor a múltban olyan őseink, akiknek hitéért ma kész bennünket is megáldani. Másfelől pedig felelősségre int bennünket, hogy úgy éljünk, úgy cselekedjünk, hogy majd a mi hitünkért is másokat, gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat is megáldhassa ő. Harmadszor Istennek áldása a történet szerint abban nyilatkozik meg, hogy ennek az Izsáknak erős lelki magatartása volt a próbatételekben az ellene elkövetett gonoszságok közepette. Miről is van szó? Arról van szó, hogy amikor a filiszteusok látják azt, hogy Izsák gyarapodik, a szárazság ellenére is gyarapodik, akkor ezek a filiszteusok mindezt nem tudják elnézni, hanem betömik Izsáknak a kútjait, és ezáltal keresztbe tesznek neki. Igazából, hogy igazán megérthessük ezt, tudnunk kell azt, hogy abban a korban kétféle életforma találkozott ott Izsákban és a filiszteusokban. A filiszteusok már városlakok voltak, földműveléssel foglalkoztak. Izsák pedig félnomád, állattartó volt. És a két csoport között egy egyesség köttetett. Arról szól ez az egyesség, hogy miután lejár az aratás ideje után jöhetnek ezek az állattenyésztők, és ott legeltethetik az ő juhaikat. Ez egyfelől jó volt a gazdának, mert az állatok megtrágyázták a földet, másfelől pedig jó volt az állattenyésztőnek is, mert hát nyilván maradtak ott még gabona darabok. Másfelől pedig ennek az egyességnek az is része volt, hogy miközben az állatok legeltek, aközben a pásztorok kutakat ástak. Mert hogy a gazdáknak nem volt elég kútjuk. Nagy volt a jó állomány, szükség volt vízre, és éppen ezért neki fogtak kutakat ásni. Miután azonban lejárt ez az időszak, utána ezek az állattenyésztők tovább vonultak, de a kutak ott maradtak a gazdának. És itt arról olvasunk, hogy ezeket a kutakat tömik be. Mit láthatunk, testvéreim? Azt láthatjuk, hogy ezáltal önmagukban is kárt tesznek. Önmaguknak is bajt okoznak. Mert hát megmaradhatott volna az ő számukra az a kút. De tudjátok, az irigység annyiszor ilyen. Amikor irigykedem a másikra, látom, hogy az ő életében sok minden gyarapodik, akkor nem számít, hogyha magamnak is bajt okozok. De tudjam azt, hogy a másiknak is rossz. A másiknak is kárt okozok valamiképpen. Hányszor látszik meg az irigységnek ez a mérgező, ez a teljességgel embert összeromboló hatása. Hogy úgy vagyok irigy a másikra, hogy talán másképp nem tudok keresztbe tenni, csak úgy, ha magamban is kárt teszek, de nem számít. Csak tudjam azt, hogy a másiknak is rossz. A másiknak is valamiképpen bajt okozok. Gyógyítsa az Úristen a mi szívünkből ezt a mérgező érzést. Azt láthatjuk, hogy ezek után Izsák nem azzal válaszol, hogy elkezd perelni az Istennel. El tudnánk képzelni, úgymond, ezt a forgatókönyvet, hogy perel az Istennel. Hogy Istenem, nekem miért kell itt maradni a szárazság közepette? Vagy miért nem engeded meg, hogy én is lemenjek Egyiptomba? Miért engeded meg, hogy ezek a filiszteusok ezt tegyék velem? Aztán nem kezd el bosszút állni, Izsák, ezeken a filiszteusokon. Pedig hányszor ez az indulat van bennünk? Valaki keresztbe tett nekem, akkor majd a háromszorosát adom neki vissza. És azt is láthatjuk, testvéreim, hogy Izsák nem roppan össze. Nem törik össze. Pedig ezt is olyan könnyen elképzelhetnénk. Hogy teszem a magam dolgát, rendezem, és jönnek az irigyeim, és betömik azokat a kutakat. Felül tud emelkedni ezeken a bajokon, és azt parancsolja a filiszteusoknak, hogy újból ássák ki a kutakat. Nem engedi meg magának, hogy megsértődjön, hanem felül tud emelkedni mindezeken, és parancsba adja, hogy újból ássátok meg ezeket a kutakat. Nem engedi, hogy mindez újrá legyen rajta, hogy rossz szemmel néznek rám, hogy irigyek. Arany Jánosnak van egy szép versora, amely azt mondja, hogy ha valaki sárral bekent, nem pöröltem, tovább álltam, letöröltem. Ebben ott van, hogy nem akadok fenn, hanem tovább tudok menni. Felül tud emelni az Úristen mindezekből. Izsák nem az emberek gonoszságára tekint, nem a problémára tekint, hanem az Istenre tekint. És így tud felülemelkedni. De ez csak azt tudja megtenni, akinek valóban élő kapcsolata van az Istennel. Mert gondoljunk bele, ha a problémákra tekintünk, ha az emberek gonoszságára tekintünk, akkor konfliktusba kerekedünk, és a gonoszság valamiképpen lenyom. Izsák nem a problémára, nem az emberek gonoszságára, hanem az Istenre tekint, és így tud felülemelkedni mindezeken. Negyedszer abban mutatkozik meg Izsák életében az áldás, hogy érdemén felül is kap az Úristentől. Ehhez tudnunk kell, a testvéreim, hogy ezek a pásztorok úgy ásták meg a kutakat, hogy abba talajvizet gyűjtöttek, esővizet gyűjtöttek fel. Nagyon-nagyon ritkaság számba ment az, hogy úgy ásták meg a pásztorok a kutat, hogy éppen forrásra találtak. Szükség volt ilyen kutakra, amelyben felgyűjtötték a vizet. Előfordult, hogy 6-7 vagy akár 8 hónapig nem esett az eső. És szükség volt felgyűjteni, azért, hogy az ilyen nehéz időszakokban legyen, amiből adni a jószágnak, meg amiből nekünk is megélni. És azt láthatjuk, hogy mivel ritkaság számba ment, ezért most mégis megtörténik mindez. Hogy az Úristen úgy irányítja ezeknek a szolgáknak a kezét, úgy irányítja az ő életüket, hogy éppen ott ássanak, ahol forrásvízre találnak. Igazából gondoljunk bele, hogy a két kút között igazából a munka ugyanannyiba telik. Ugyanannyi fáradtságos munkába telik, hogy egy ilyen egyszerű kutat megássak, amiben felgyűjtöm az esővizet, meg ugyanannyi munkába kerül az is, amikor forrásvíz fakad abból a kútból. Az egyik Zsoltár ezt így fogalmazza meg, hogy akiket az Isten szeret, annak álmában is ad eleget. Amíg alszunk, addig nyilván nem tudunk cselekedni, nem teszünk. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Ha az Isten nem áldja meg a munkátokat, akkor hiába való mindaz. Annyira szép, hogy itt megjelenik a többlet. Hányszor éltük és tapasztaltuk ezt is meg, testvéreim? Cselekedtél? Munkálkodtál? Az Istennek engedelmeskedve megtetted mindazt, ami reád hárul? Úgy elgondoltad, hogy ebből talán mennyi hasznod lesz? És az Úristen sokkal többet adott, mint amit te elképzeltél, vagy elgondoltál. Mert ott van ez a többlet. Ott van az, hogy az Isten is a maga részét oda teszi, ha engedelmességben végzed a mindennapi feladataidat. És végezetül utoljára az is megnyilatkozik ebben a történetben, amit így tudnék mondani, hogy az áldott ember az mágneses ember. Azt jelenti ezt, testvéreim, hogy az áldott ember az vonzza a többi embert is. Nem önmagához, hanem az Istenhez vonzza. Nagyon érdekes ennek a történetnek a befejező része. Arról olvasunk, hogy diplomáciai nagykövetség érkezik Izsákhoz, nagyon nagy emberek, ilyenek, hogy a király, meg a királynak a fővezére, hadvezére, meg a királynak a barátja, és próbálnak egyességet kötni, szövetséget kötni Izsákkal. És ez arról szól, hogy te nem bántasz bennünket, úgy, ahogy mi sem bántottunk téged. Érezzük, hogy ebben nincs igazság. Hát hogy mondhatják azt, hogy mi sem bántottunk téged? Hát éppen azáltal bántották Izsákot, hogy a megásott kutakat betömték. Igen, sokszor a diplomáciába, meg sajnos a politikába mindez belevegyül. Hogy csak ilyen fél igazságokra építve próbálunk egyességet, szövetséget kötni. Meg is említi Izsák, hogy ezt mondjátok, nem bántottatok engem, hiszen betömtétek a kutakat. És annak ellenére, hogy ilyen féligazságra alapoznak a filiszteusok, mégis szövetséget köt velük Izsák. Hát hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, testvéreim, hogy Izsák tudja azt, hogy ezek a filiszteusok elsősorban nem vele, az ő személyével szeretnének kapcsolatba kerülni, hanem az ő Istenével. Az ő személyén keresztül Istenhez kezdenek menni és vágyakozni. El tudom képzelni, hogy ezek a filiszteusok, úgy, ahogy az egykori zsidók ott, amikor az 5000 embert megvendékelte Jézus Krisztus, ugyanúgy kenyérkirállyá akarták tenni. És el tudom képzelni, hogy ezek a filiszteusok sem elsősorban az Istennel szerettek volna kapcsolatba kerülni, hanem az ő ajándékaiban akartak részesedni, az ő áldásában. És meg vagyok győződve, hogy Izsák is láthatta mindezt. De ha ezáltal élő kapcsolatba kerülnek Istennel, akkor már elsősorban nem az ő áldása és az ajándéka lesz majd nekik fontos, hanem a vele való kapcsolat. Ezek a filiszteusok úgy vonzódnak az Istenhez, hogy látják Izsák életében,
hogy hitelesen éli meg a maga hitét. Mert hogyha hiteltelenül élünk, akkor az mindig megbotránkoztat embereket. Nehogy testvéreim, mi legyünk akadályai annak, hogy valaki így közelebb kerüljön az Istenhez. Hadd vizsgáljuk meg ilyen szempontból a mi életünket. Hány az olyan ember, aki általad került közelebb az Istenhez? És hány az olyan ember, aki éppen miattad botránkozott meg az Istenben? És éppen miattad veszítette el talán a hitét? Van-e egyáltalán olyan személy, aki éppen általad került közelebb az Istenhez? Nem önmagadhoz vonzottad, hanem olyan ablak, olyan üveg tudtál lenni, akin keresztül a másik személy meglátta az Isten. Tudom és tapasztalom, hogy a legnehezebb ezt a családban megtenni. A családban hitelesen megélni mindezt. Hitben nevelni a gyermeket, hitben élni meg a házasságot, és ebben a hitben tekinteni vissza szülőkre, nagyszülőkre. Jó, hogyha így hitelesen megéljük, ha egy Istennek áldott emberei vagyunk, mert a történet szerint ennek a következménye éppen ez, hogy általunk a másik ember elkezd vágyakozni az Isten után. Az Istennek áldott embere vagy te, állapítják meg a filiszteusok Izsákról. Ma ezen az Isten tiszteleten az Úristen tükröt tartott elénk. És jó az, testvéreim, ha volt bátorságunk ebbe a tükörbe belenézni. Hol tudtunk áldottak lenni, és még hol vannak azok a pontok, ahol még nem igazán valósult meg mindez. Hogy kérjük az Isten, hogy valóban egyre több területen tapasztaljuk azt meg, hogy nem mi cselekszünk elsősorban, hanem ő jön velünk, és ő adja meg azt a töbletet, ami aztán tovább lendít bennünket életünknek útján. Amen.
Válaszoljunk az ige szavára a 134. Zsoltárunk harmadik verszaka eléneklésével. A 134. Zsoltárunk harmadik verszakát énekeljük. Megáldjon téged az Isten! Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te áldásodat hordozhatjuk itt a földön. Segíts bennünket, hogy mindenkor komolyan vegyük a te szavadat, és engedelmeskedjünk annak. Ne elégedjünk meg azzal, hogy eljövünk a templomba, ne nyugtassuk meg hamis módon magunkat azzal, hogy hallottuk a te szavadat, hanem tegyük, cselekedjük azt mindennapokban, mert az engedelmességet tudod és akarod megáldani. És akkor lesz gyarapodás, akkor növekszünk belső értékekben, szívünknek tartalmában, kincseiben és külső anyagi vonatkozásban is meg lesz a mindennapi kenyér, az otthon, mindaz, ami a testnek szüksége. Köszönjük ezt neked. És köszönjük neked, Istenünk, hogy láthatjuk a nagyobb távlatot, nem csak a magunk életét, hanem a múltat, ahol ott vannak olyanok, akikre visszaemlékezhetünk, de olyanok is, akikről mi nem tudunk. De azonban számon tartod az ő megszentelt életüket, és minket áldasz érettük, a mában utódokat. Segíts bennünket úgy élni, hogy ezt az áldást közvetíthessük mi is. Legyen a mi életünk is olyan, hogy ránk tekinthess, és gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, vagy a ezer íziglen való utódainkat, amiatt áldasd meg. Köszönjük a belső tartást, akkor, amikor jónak, életnek próbatételei, bosszúságai jönnek, akkor, amikor az emberi gonoszságok úrrá lesznek, ne engedd, hogy megrekedjünk mindezeknél, ne a nehézséget, ne az emberi vétkeket lássuk, hanem elsősorban terejád nézzünk, veled legyünk szoros kapcsolatban, és akkor lesz erő ezeken felülemelkedni, túllépni, és talán többlet munkával, fáradozással, de újból helyreállítani azt, ami egykoron megvolt. És köszönjük neked, Istenünk, hogy tudjuk, nem csupán verejtékünk eredménye az, ami ott van a mi életünkben. Nekünk is szorgalommal fáradozni kell, de olyan jó, hogy te azoknak álmában is adsz eleget, akik téged szeretnek és követnek. Nem a mi fáradozásunktól függ, úgy, ahogy nem Izsák fáradozásától függött, hogy pont azt a forrást megtalálják. Te adtad áldásként, többlet ajándékként, többlet kegyelemként. Köszönjük, hogy mindezt annyiszor számba vehetjük mi is a magunk életében. Hogy én csak ennyit tettem, de sokkal többet kaptam általa. S tedd hitelessé és vonzóvá a mi életünket, hogy ne botránkoztassunk, ne mérgezzünk, ne eltántorítsuk az embereket, hanem éppen ellenkezőleg, legyen a mi életünk olyan világosság, legyen a mi életünknek olyan vonzása, hogy ebben mások is akarjanak bekerülni. Mert nem a személyünkhöz vonzódnak, hanem rajtunk keresztül hozzá, Istenünk. Rád tekintünk mi is, és így könyörgünk újból az elesettekért, a betegekért, a gyászolókért. Könyörülj rajtuk, mint áldott orvos, s fogd mindannyiunk kezét, hogy az igazság ösvényén megmaradhassunk az elkövetkezendő héten is. Amen. Helyünket elfoglalva vigyük imádságunkat Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket a szeretetszolgálati Perselybe ebben a hónapban a dévai református templom megjavítására fogjuk gyűjteni. Tudjuk azt, hogy valamikor segédlelkész volt itt Rátoni Csaba, ő van ott, ő ott a lelkipásztor, és az ő számukra fogunk tehát gyűjteni ebben a hónapban templom megjavítására. Hirdetem azt is, hogy továbbra is fel lehet ajánlani az adónk 2%-át. Jövő vasárnap lesz az utolsó alkalom, hogy ezt megtegyük. Aki meg szeretné tenni, az hátul az asztalnál kap űrlapokat, és azokat kitöltve kérjük visszahozni. Szomorúan hirdetem, hogy tegnap volt egy temetés, Székely Józsefnél született Gálfi Ildikó az Anina 21 szám alatt lakott, valamikor itt lakott az Arad utcán, életének 51. évében hirtelen elhunyt. Gyászolja férje, lánya és fia. Ugyanakkor fájó szívvel emlékezünk a ma 2 éve elhunyt, utolsó földi útjára kísért férre, édesapára, apósra, nagytatára, Albert Ferenc Józsefre. Isten vigasztalja Szent Felke által a gyászolókat és az emlékezőket. Hitvallástételre készülve a 364. számú énekünket énekeljük. A 364. számú énekünk első 3 versszakát. A 364. számú énekünk így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Meg hitünket a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva a 481. számú énekünket énekeljük. 481. énekünknek mind a 2 versszakát. Tégy Uram engem áldássá!
Yeah.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.